Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Bajnai Diana vagyok. Mai magazinunkban Illés Lajossal beszélgetünk, aki jelenleg a Kiskunhalasi Szakképzőcentrum Dékáni Árpád szakgimnáziumának óraadó tanára. Szeretettel köszöntöm a műsorban.
Köszönöm a meghívást, egy megtiszteltetés számomra.
Kezdjük azzal, hogy egy picit megismerkedünk önnel. Hogyan került a jelenleg a Dékáni Árpád szakgimnáziumban, miként történt az életútja?
Ez egy kicsit hosszú lesz, és azt hiszem a műsorra nem fogja majd elbírni ezt a történetet. Ha annyit mondok, hogy évszámként 1967-ben kezdtem tanulni itt Kiskunhalason a vendéglátóipari szakmunkásképző iskolában, aztán majd végeztem, utána aztán az élet még egymást hozott, tehát a Szilády Áron gimnáziumban érettségiztem, aztán Budapesten a vendéglátóipari főiskolán diplomáztam, és hát folyamatosan ugyanannál a munkáltatónál dolgoztam, azaz visszakerültem az anyai intézményhez, az iskolámhoz, a kereskedelmi és vendéglátóipari iskolához, Kiskunhalasra, ahol szakácsokat és vendéglátós tanulókat tanítottam.
Hogyan jött a főzés? A férfiaktól ritkán halljuk azt, hogy akkor most bemegyek a konyhába és főzök, tehát biztosan volt valami olyan motiváló szülő, nagyszülő, aki ezen az úton elindította.
Ma már másként adnám a választ erre a történetre, de amikor ez a pályaválasztás történt, akkor tulajdonképpen én pincértanulóként kezdtem el a tanulmányaimat, és akkor menet közben az iskola történetében egyedülállóan én valósítottam meg, hogy mindenféle kérvényekkel azt indítványoztam, hogy szakács lehessek. Tehát nem volt olyan egyszerű dolog ezt a pályát választani, mert nekem akkor már szimpatikusabbnak tűnt ez a feladat, és úgy éreztem, hogy itt sokkal alkotóbb módon tudok létezni.
Mit szóltak otthon ehhez? Tehát nem tudom, hogy mennyire volt akkor ez elfogadott, hogy nem inkább valami férfiasabb szakmát választ az ember.
Akkor még nem így volt a pályaválasztás, úgyhogy a különböző tanácsadásokban, meg a szakmai napokon beszéltünk már erről, vagy beszéltem erről a dologról. Nagyon nehéz volt a továbbtanulás. Nekem egy dolog volt a tiszta sor, hogy szakmát kell tanulnom, és mielőbb munkába kell állni. Tehát a középiskola még akkor szóba se jöhetett.
Milyen érzés ott dolgozni, ahol az ember felnőtt? Milyen érzés volt visszajönni, és tanárként odaállni, ahol az ember még diákként ott kuporgott?
Hát nagyon jó érzésekkel gondolok vissza. Persze, hát ez nem olyan egyszerű történet, mert belépni ugyanabba a tanári szobában, és azokkal együtt lenni, akik tanítottak engem, de nagyon-nagyon kedves, szimpatikus emberek voltak, és nagyon segítőkészek, tehát semmi probléma ebből a dologból nem adódott, illetve nagyon nagy hálával gondolok vissza, mert nagyon sokat egyengedték az utamat.
Mennyire felkapott szakma jelenleg a szakás, tehát mennyi a jelentkezők száma, és hogyan oszlik el, tehát mennyi mondjuk a fiúk aránya és a lányok aránya?
Most már teljesen más ez a történet. Egy időben nagyon-nagyon sok lány tanulta ezt a szakmát, és mindig arra biztattam őket, hogyha nem is fogod használni az itt megszerzett ismereteket olyan módon, hogy te ebből profitálsz, ez lesz a munkád, de legalább egy tisztességes háziasszony leszel.
Manapság nagyon sok főzőműsor és egyéb sütőfőző magazin jelenik meg, illetve hát a média szinte ontja felénk ezeket a műsorokat. Mennyire profitálhatunk ebből, illetve hát a diákok számára mennyire hasznos, nézik ezeket a műsorokat, vagy inkább ilyen fals információkat kapunk ezekből?
Én nagyon örülök ezeknek a műsoroknak, de másokat egy kicsit óvnék ettől a műsoroktól. Ha szeretnének show jellegűt, vagy kikapcsoló, szórakoztató jellegűt látni, akkor nézzék, de véletlenül se próbálják meg átültetni egy az egyben ezeket az ötleteket a saját képükre, a saját családjukra.
Otthon, már gondolom nem túl sok a szabadidő, de otthon ki a főnök a konyhában?
Természetesen én, de csak hétvégeken szeretek ilyet vállalni, mert szeretek több embernek egyszerre örömet szerezni. Tehát ha család együtt van, és most már szerencsére unokákkal is el vagyunk látva, tehát így akkor élmény a főzés.
Van-e valamilyen kedvenc, amire mindig azt mondják, hogy ez legyen, ez biztosan legyen?
Hát amikor az unokám mondja, hogy szeretnék olyan piros levest, és akkor visszakérdezek, de hát mégis milyen legyen az? Hát, amiben van hal is. És akkor a halászlé természetesen elkészül.
Akkor nem ilyen édes szájú esetleg az unoka, hogy papa palacsintát, vagy egyéb édességet szeretnék?
de az is előfordul, csak nyilvánvaló, hogyha van egy fiú, meg van egy kislány is, akkor az egyiknek ez, a másiknak akkor az már nem lesz jó, tehát akkor így be kell osztani, és akkor váltva. Ez is az is.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Illés Lajossal.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Illés Lajossal. Ott tartottunk, hogy egy kicsit megbeszéltük az életutat, és térjünk egy kicsit rá a szakmára kifejezetten. Hogyan változott Kiskunhalason az éttermek, illetve hát ez a szakmához való hozzáállás?
Nagyon-nagyon sokat változott. Én tulajdonképpen azt mondom, hogy három korszakot említenék itt a város vendéglátós életében. Nyilvánvaló a koromból adódóan nekem a 70-es, 80-as évek az a legszimpatikusabb, mert hát akkor voltam fiatal, jó magam is, meg nagyon-nagyon sok ismerős él a városban, vagy a környékén, akik itt tanultak, itt dolgoztak, és akkor sok-sok dolgot együtt éltünk meg. Az a generáció, akik bennünket tanítottak, illetve velünk foglalkoztak, gyakoroltak, már csak nagyon-nagyon kevesen vannak sajnos. Én néhány nevet azért megemlítenék, mert nagyon-nagyon jó szívvel élnek bennem, akár a Cagány Pista bácsit, akár Péter Lászlóné Viki nénit, vagy az üzletvezetők, akik vitték a halasi üzleteket, Albertné Julika néni, a férje Albert József, aki az Alföldi étteremnek volt a vezetője, majd a halasi csárdájé. Mondhatnám itt még Oláné Ilike nénit, aki a vendéglátó kirendeltségen dolgozott, és most, hogy kimondtam ezt, hogy vendéglátó kirendeltség, az azt jelentette, hogy Bács-Kiskun megyei vendéglátóvállalat és Kiskunhalasi kirendeltsége, és azon kívül még Baján, Kalocsán, Félegyházán újabb kirendeltségek voltak, tehát városi szinten volt megszervezve a vendéglátó üzleteknek az élete. A halasi csúcsvezető, Németh János kirendeltségvezető úr nagyon keményen kézben tartotta a vendéglátós üzleteket, és nagyon odafigyelt a színvonalra, a vendégeknek az igényeire. Nem említettem még olyat, hogy a szövetkezeti vendéglátás is fontos szerepet kapott itt a városban. A Kiskunhalas és vidéke, Áfész, nagyon nívós vendéglátó üzleteket működtetett. Elég, ha annyit említek, hogy Sóstó csárda, Ezer jó étterem. Az Ezer jó étteremben olyan rendezvényt bonyolítottak le az egyik alkalommal, amire azóta sem emlékszem, hogy a város életében lett volna ilyen nagyszabású gasztronómiai rendezvény, hogy a budapesti Astoria szálló séfjét hozták le, ő készítette az ételeket. Ez a 80-as évek elején történt, és olyan minőségű, olyan kivitelezésű hideg-meleg ételekkel, olyan környezettel, olyan zenés műsorral kedveskedtek a halasi vendégeknek, hogy páratlan. Másik ilyen dolog, hogy cukrászdákról, cukrászokról is emlékezzünk meg, hiszen a városban jó néhány üzlet működött. Ugye ez a történet, hogy nagy cukrászda, csak ilyen egyszerű névvel illetve, az a város főterén állott, és az egy külön jog volt, hogy valaki a teraszán helyet foglalt, és ott kávézott, vagy süteményt fogyasztott, miközben végig szemlélhette, hogy most tulajdonképpen milyen élet van a városban. A másik ilyen üzlet, amire már csak az emlékeinkben hagyatkozhatunk, a mozi oldalában, illetve alaksorában, a Városháza alaksorában volt egy Estike nevű szórakozó hely, ahova a környékből a fiatalok is szívesen jöttek, és zenés, táncos esteket is szerveztek, bonyolítottak le. Vagy például a későbbi időszakból a kávéházat említeném, amelyet Csemege üzlethelyén alakítottak ki, a Delikátesz helyén, és két mesterszakács vitte a üzemnek a cukrász frontját, Fekete Sándor és Csatári Imre voltak a fő cukrászai ennek a kávéháznak. De a legnagyobb cukrászról még nem tettem említést, aki nekem példaképem is volt a cukrász szakmában, illetve az, hogy a vendéglátós szakmában, mint mester, nem is szólítottuk másként, csak azt mondtuk, hogy a mester úr, ő pedig Éliás Antal, ha kimondom a nevet, akkor ez mindenkinek visszacseng. Ma is van cukrászda, róla elnevezve a Székely utcába, sajnos nem ő a cukrász, de innen is üzenem a mester úrnak, hogy nagyon jó szívvel gondolok rá. Aztán nem említettem még Oláné Ilike nénit, aki a Hóvirág cukrászdának volt sokáig a vezetője, egészen a nyugdíjazásáig, és más üzletben is dolgozott, de ahogyan ő a vendégekkel foglalkozott, és ahogy a vendégekért élt, az páratlan. Aztán kit említsek még a sorból? Hát a egykori kollégák, Csonka Jutka főszakács, vagy Sós Dezső, aki diáktárs volt, de lehetne itt még említeni, de hadd mondjak néhány pincért is a nevek között. Schneider Pali, meg a Takács Tibi, ugye egy generáció. Tápai Tibi, akiből kitűnő focista lett, pályát módosított. Dobos János, a fiatalabb korosztályból a Lajkó Sándor, Horváth Gábor. De hát az is egy izgalmas dolog volt, például, hogy ma meg tudná-e valaki mondani, hogy Kiskunhalason hol volt a Mackó Bisztró? Árpád utca és a Kossuth utca sarkán, Szilárd Járon gimnázium oldalában. Mennyasszonyi ruhakölcsönző sincs már a helyén, valami más, sok-sok apró üzlet tarkítja ott a kínálatot. Kérem szépen, ez az üzlet volt az, ami üzletláncként létesült Halason, mert minden nagyvárosban létesítettek ilyen típusú üzletet, ugyanazzal az üzleti portállal, ugyanazzal a hatalmas ablakokkal, a vitrinekkel, belül a kínálatban is a cukrászdai kínálatot, a hidegkonyhai kínálatot úgy kellett összeállítani, megszerkeszteni, kivitelezni, és bizony ekkor volt először Kiskunhalason hidegkonyhás szakács, ami egy külön műfaj és külön foglalkozás a szakmánkon belül.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Illés Lajossal.
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Illés Lajossal, akivel kicsit visszautaztunk az időben a 60-70-80-as évekre. Megbeszéltük, hogy milyen típusú éttermek és cukrászdák voltak akkor. Milyen rendezvények kötődnek ezekhez az időkhöz?
Tulajdonképpen teszünk egy pici retro utazást ebben a műfajban, és azt mondom, hogy azok a rendezvények, amit akkor bonyolítottunk le, illetve azok a vendéglátó üzletek, ahogyan működtek akkor, lehet, hogy most egy kicsit olyan mosolygásra adnak okot, de én ami miatt szerettem őket, és most is jó szívvel ajánlanék hasonló rendezvényeket, hogy ilyen családias hangulatúak voltak, és nem a kínálati, sokféle, túl bonyolított dolog volt a lényeg, hanem az együttlét, annak a formája, és hogy ahhoz még valami kapcsolódjon, illetve a vendéglátás, az ételeknek a minősége, az ételeknek a tálalása, az italok nem a bonyolultságukban, hanem egyszerűségükben hatottak az emberekre. Na most ebben a dologban különbséget kell tenni, hogy, és tudni kell, hogy Kiskunhalason nagyon-nagyon sok vállalat működött. Minden kollektívának voltak sajátos rendezvényei. Ezek a vállalati zárszámadások, én azt hiszem, hogy nagyon sok embernek még nagyon sok érdekes és hangulatos emléket hoznak elő. Úgy nevezték ezt a történetet, hogy bankettek, de nem csak erre gondolok, hanem egy augusztus 20-a, amikor szabadban lehetünk és együtt ünnepelhetünk, akkor én emlékszem egy olyan képre, hogy a faipari vállalat vendégeként voltam Kunfehérton, és akkor több tíz, hanem 50 bográcsba rotyogott a birka paprikás. Látványnak sem volt utolsó, illatában sem volt olyan szegényes ez az egész dolog, és hát hangulatában is nagyon-nagyon kellemes volt. De ugyanilyen dolgot tudok mondani, amikor kifejezetten a vendéglátós üzlethez kapcsolom a rendezvényt. Az Alföldi étteremben a 90-es évek tájékán, vagy kicsit később, műsoros vacsora esteket rendeztek. Ez azt jelentette, hogy egy-egy szezonban, akár az őszi, téli, vagy a tavaszi szezonban, 2-3 olyan vacsora estet hirdettek meg, amely vacsora menühöz, vagy menükhöz hozzá kapcsoltak neves fővárosi művészeket. Ugye akkor a hakni fogalmát még tudjuk és ismerjük, és a kettő együtt működött, de ne ezt a nagyon olcsó és nagyon alacsony színvonalú műsort tessenek elképzelni, mert az, hogy az interkontinentál szálloda szakácsai lejönnek Kiskunhalasra, és a konyha személyzetével együtt elkészítik a Márton napi liba vacsorát, azt a menüsort klasszikusan, és azt megtálalják az ott jelenlévő vendégeknek. Azt még jazz zenével megfejelték. Szóval páratlan est volt. És akkor hogy kerültünk mi ebbe a dologba bele? Úgy, hogy az iskola szakoktatóival, tanáraival, szakmai tanáraival, illetve a diákokkal egy brigádot alkotva, mi is beálltunk, és sütöttünk, főztünk a nagy mesterekkel, a séfekkel együtt. És ez a gyerekeknek is óriási élmény volt, hát túl azon, hogy nagyon fajsúlyos feladat. Az Ezer Jó Éttermet már említettem, hogy milyen rendezvényük volt, de többször volt ilyen rendezvény, vagy azt mondom, hogy a protokoll vendéglátó rendezvények azért voltak izgalmasak számunkra, mert teljesen kizökkentett bennünket a hétköznapi munkából. Tehát azt mondta a kirendeltség vezető, hogy most ez a rendezvény lesz, ez a fogadás lesz, összeállította a csapatot, vagy az üzletvezető megszervezte, hogy kik vegyenek részt ebben a dologban, és aztán tessék megírni hozzá a forgatókönyvet, elkészíteni a menüsort, a ételkínálatot, italkínálatot, és megszervezni az egész történetet. És akkor mentünk. Ilyen volt a környékben, amikor Szank még felvirágzóban volt, tehát iparilag fontos dolgokat tettek, és akkor ment a csapat, és tette a dolgát kitelepülve. Aztán mire gondolok még? Hát ami már tulajdonképpen iskolai rendezvény, de ezt nagyon-nagyon büszkén mondom. Tudják-e, hogy hol van a városban, Kiskunhalason, a Hild érem? Tulajdonképpen ezt a várost több évtizede kitüntették egy ilyen éremmel. Elismerték azt, hogy milyen építészeti csodálatos dolgok vannak itt a városban, és hogy mi az, amit megőriztünk, és mi az, ami becsülendő. És amikor ezt a Hild érmet vette át a város vezetése, akkor Budapesten adtunk egy palotaépületben egy fogadást a protokoll vendégek számára. Az utolsó fogvályóig a papírszalvétán keresztül az ételekig, az italokig innen szállítottuk föl hűtőkocsikban a termékeket, és utazott a személyzet, ami állt a kollégáimból. A Lomb utcán készültek el az ételek, és tálaltuk meg ott a helyszínen a vendégeknek, és hát olyan illusztris vendégek voltak, neveket nem fogok mondani, de 4-5 államtitkár, illetve miniszter is a vendégek között volt, és akkor a mi iskolánk, illetve a városból verbubálódott csapat látta vendégül őket. Úgyhogy számomra ez meghatározó dolog volt, és most már elárulom, hogy hol találják ezt a kis emlékművet. A lánykori nevét mondom, hogy AMK, ugye most Dékáni Árpád szakgimnázium és szakközépiskola, itt a Kossuth utcán, kicsit átelemben a Sziládi gimnáziummal, és a Muskátlis ház oldalában megy kis utca, és ott egy ilyen kis dombon van ez a kis Hild érem. Mindenki figyelmébe ajánlom.
Nem sokára visszatérünk beszélgető partneremmel, Illés Lajossal.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Illés Lajossal, egy kicsit visszatérünk a retróból egészen 2008-ig, amikor is kiadásra került egy könyv Kiskunhalasi ételek és borok címmel, ami inkább egy ilyen receptgyűjtemény tulajdonképpen, egy ilyen közös gyermek. Mit lehet tudni erről a gyűjteményről?
Azt lehet tudni elöljáróban rögtön a legfontosabbat, hogy a Torma János Múzeum alapítványa gondozásában jelent ez meg, illetve a múzeum igazgatójával valahol valamilyen apropóból összefutottunk, és azt mondta, hogy szeretne egy ilyen típusú munkát, mert találkozott már más városokban, vagy más területen, régióban olyannal, ahol ilyen kiadványok adta kezébe. És akkor megbeszéltük, hogy hogy lehetne, milyen módon lehetne ezt megszervezni technikailag, és akkor elmondta, hogy hogy képzeli ezt a könyvet, hogy ennek legyen egy történeti feldolgozása, legyen benne az ételek, és akkor a harmadik részben pedig a Kiskunhalas és környéke borok is kerüljön feldolgozásra. És akkor felosztottuk a feladatokat, illetve felosztotta az igazgató úr, ő lett a szerkesztője ennek a könyvnek, és akkor a begyűjtött recepteket átnéztük, kipróbáltuk, ezt szó szerint kell érteni, mert a akkori tanítványokkal, szakácstanulókkal, cukrászokkal, kollégákkal elkészítettük az ételeket. Tehát lefőztük és megsütöttük őket, megkóstoltuk, és akkor annak alapján lettek a receptek korrigálva, ha szükséges volt. Nagyon-nagyon izgalmas volt, amikor jöttek a receptek, és utána nézni ennek a régi-régi ételeknek, és nagyon-nagyon örültünk, hogy az utolsó pillanatban még olyan is előkerült Budapestről, akik már régen nem élnek Kiskunhalason, mint a szilvalekváros töpörtyös batyú papucs készítői, és ez két idős férfi ember osztotta meg velünk. Szóval olyan titkok, olyan kincsek kerültek elő, hogy ma is azt mondom, hogy nagyon kemény munka volt, nagyon hosszadalmas, de megértem, mert együtt van közel 400 recept ebben a könyvben. A másik ilyen történet, ami még ehhez egy nagyon-nagyon kedves dolog, hogy nagyon-nagyon sok halasi embert ismertünk meg úgy, hogy egyébként nem is találkoztunk volna, illetve találkozunk, de hát az utcán oly sok emberrel találkozunk, és annyi szeretettel, annyi odaadással voltak, és különösen amikor a könyv bemutatója volt, akkor élőben, ünnepi körülmények között, ahogyan találkozhattunk, hogy az máig emlékezetes számomra.
Beszerezhető-e valahol ez a gyűjtemény?
Igen, úgy tudom, hogy a Torma János Múzeumban most is kapható. Sőt, ennek a könyvnek lett egy folytatása. Szakál Aurél igazgató úrnak megvalósult az álma, mert ő látott egy német zsebkönyvet, amit én mutattam meg neki, ami kisebb méretű, kemény kötésű, tehát olyan igazi kis praktikus, sűrített eszencia kis könyvecske, és akkor megcsináltuk a Kiskunételek címmel ennek a folytatását, azaz ezekből a receptekből, amelyet a ma embere is szívesen elkészítene, egy ilyen átdolgozott, egy kicsit mai ízlésre formázott recepteket válogattunk össze, és készítettünk el. Természetesen a fiatalok szemszögéből ezt a dolgot, hiszen tálalásban és minden egyébben már teljesen mást követtek ők, úgyhogy az elkövetők pedig a lányom meg a fiam volt, illetve hát a német lektorálásban segített a kibővült család is ebben a dologban, és így is mondhatjuk, hogy családi kiadvány lett belőle a Torma Múzeum támogatásával. Úgyhogy azt is meg lehet kapni. Én meglepődve látom, amikor jön egy-egy ünnep, karácsony vagy húsvét, és akkor meghirdetik, és akcióba is lehet venni, úgyhogy arra buztatok mindenkit, hogy próbálkozzon, akkor talán még féláron is lehet őket kapni.
Nagyon jó kép van az elején, a savanyú máj, ugye, hogyha jól gondolom, le van fotózva, és legközelebb reméljük, hogy ennek a receptjét is megismerjük majd egy kicsit.
Mindenképpen, és a történetéről is szeretnék majd pár gondolatot elmondani, mert már nem emlékszem, de utána fogok nézni a kéziratban, hogy hogy van ez az egész dolog. Tulajdonképpen a könyvben sem tudom pontosan, hogy hányféle módon adjuk meg az elkészítéshez a recepteket, de a lényeg az, hogy több tíz receptből kellett nekünk végig gondolni, hogy hogy lenne praktikus elkészíteni ezt az ételt, és tényleg ez a emblematikus halasi étel, és nagyon jó, hogy találkozom most már vele a világhálón is, tehát visszaköszön onnan is, hogy Kiskunhalas honlapján azt hiszem, ha jól sejtem, ott található, megvan.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és remélem, hogy hamarosan újra tudunk találkozni és beszélgetni. Én addig is minden jót kívánok.
Köszönöm szépen, és akkor viszontlátásra, viszonthallásra.
Műsorunkat meghallgathatják a Halas Rádió hangalbumában. Köszönjük a figyelmet, maradjanak velünk!